Mert hogy valamit be kell kapcsolni, ugye, és valamit ki kell kapcsolni, ahhoz, hogy fölfelé tudjunk kapcsolódni. Hát ezért van itt két műszer a kezemben, és hiszik, hogy nem csak ez van bekapcsolva, hanem az a mennyei adó is, ami ma közvetíti az életadó szót, azt az üzenetet, amire a nagy szükségünk van. Hát hadd köszöntsem szeretettel újra a testvéreket, egyre otthonosabban mozgok már itt ebben a gyülekezetben, mivel már második napja vagyok itt, már vacsoráztam, ebédeltem, reggeliztem nagyot, aludtam egy jót, itt egy kényelmes szálláson, de ezeken túl lelkileg is már is sokat kaptam, és hiszem azt, hogy mindnyájan ma este újra sokat kapunk a mi Urunktól. Testvérek, gyertek, kérjünk imában áldást, együtt légyünk. Drága atyánk, köszönjük, hogy gyermeki bizalommal kereshetünk újból téged. Köszönjük, hogy újra mondani valód van számunkra. Urunk, látod, nem mindig szívesen hallgatjuk a te szódat. Mint az a gyermek, aki már makrancoskodik, amikor már talán unja a szülői intést, vagy az anyai figyelmeztetést, pedig az féltő szeretetből fakad. Istenünk, bocsáss meg nekünk, hogy nem egyszer ilyen makrancos gyermekeid vagyunk. Bocsáss meg, hogy úgy szeretnénk lerázni olykor a mi vállunkról, a mi szívünkről a te féltő szódat. Pedig abban élet van, és az tisztító szó, és az meg akar óvni minket a gonosztól, meg akar kímélni a bűn szakadékától, meg akarja óvni a mi életünket a széthullástól. Ezért köszönjük hálaadással, hogy ismét hangzik a te szavad. Köszönjük, hogy szent lelked által akarod termékenyé tenni szívünkben ezt a mennyei eredetű üzenetet. Urunk, ne engedd, hogy sok emberi gyarlóság keveredjen ebbe az üzenetbe. Könyörülj, hogy tudjon minden emberi hiba és gyengeség ellenére is a te szavad célba érkezni. Köszönjük hálaadással, hogy te még mindig nem mondtál le arról, hogy gyarló emberi eszközeid révén végezd el a te üzeneted átadását ebben a világban. S lám, 2000 éve a jézusi üzenet hangzik sok-sok bukdácsoló, gyarló tanítványod által, és mégis ez végezi el az emberek életének megújítását. Köszönjük hálaadásra, hogy ma este is ezt akarod cselekedni köztünk és bennünk, és hisszük, hogy ez a teremtő, talpraállító, bűnbocsánatot és békességet hirdető szó elég lesz nekünk ma is. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvérek, azért is, mert egy kicsit hosszú lesz a ma esti alapigény, és talán így kényelmesebb meghallgatni ülve. Nagyon ismert történet kerül ma este is terítékre. Amint jeleztem tegnap, az egész hétnek az összefoglaló címe az, hogy négy szem közt Jézussal, egy-egy evangéliumi történet tükrében vizsgáljuk meg azt, hogy milyen áldása van annak, ha valaki nagyon közel kerül négy szem közti viszonyba a mindenség urával, Jézussal. Most a Lukács evangéliumának a 7. részéből, a 36. verstől kezdve szól az ige. Olvasom az igét, a Lukács evangéliumának 7. részéből, a 36-tól 50-ig terjedő versekből. Kérte pedig őt, azaz Jézust, egy a farizeusok közül, hogy ő vele egyék. Annak okáért bemenvén a farizeus házába leült enni. És íme a városban egy asszony, aki bűnös volt, mikor megtudta, hogy ő a farizeus házában leült enni, hozott egy alabástrom szelence drága kenetet, és megállván hátul az ő lábainál sírva, könnyeivel kezdte öntözni az ő lábait, és fejének hajával törölte meg, és csókolgatta az ő lábait, és megkente drága kenettel. Mikor pedig ezt látta a farizeus, aki őt meghívta, azt mondta magában: ez, ha próféta volna, tudná, ki és miféle asszony az, aki őt érinti, hogy bűnös. És felelve Jézus azt mondta neki: Simon, van valami mondani valóm néked. És az mondta: Mester, mondjad. Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik adós volt 500 pénzzel, a másik pedig 50-nel. És mikor nem volt nekik miből megadni, mind a kettőnek elengedte. E kettő közül azért mondd meg, melyik szereti őt jobban. Felelvén pedig Simon azt mondta: azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. És Jézus azt mondta neki: igazán ítéltél. És az asszonyhoz fordulván azt mondta Simonnak: látod-e ez asszonyt? Bejöttem a te házadba, az én lábainak vizet nem adtál, ő pedig könnyeivel öntözte az én lábaimat, és fejének hajával törölte meg. Engem meg nem csókoltál, ő pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem kented, ő pedig drága kenettel kente meg az én lábaimat. Minek okáért mondom néked? Neki sok bűne bocsáttatott meg, mert igen szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. És azt mondta annak: megbocsáttattak neked a te bűneid. És akik együtt ültek vele az asztalnál, kezdték magukban mondani: ki ez, hogy a bűnöket is megbocsátja? Mondta pedig az asszonynak: a te hited megtartott téged, eredj el békességgel. A te hited megtartott téged, eredj el békességgel. Drága testvérek, különös jelenetnek vagyunk a tanúi. A világ legnagyobb hitelezője meghívást nyer egy emberhez, név szerint egy Simon nevű farizeushoz. Egy olyan adóshoz, aki nincs tudatában az adósságának. És ebbe a házba hivatlanul szinte betör egy másik adós, aki viszont nagyon is tudatában van az ő eladósodott voltának. Mert hogy a világ nagy hitelezője közelében minnyájan adósok vagyunk. A döbbenetes viszont az, egyik ember tudatában van az ő adósságának Istennel szemben, a másik pedig nincs tudatában ennek az adósságnak. Ezért Simon a farizeus az ő igazságának tudatában hívja meg Jézust. Nem az ő adósságának a tudatában. És így van jelen Jézus a farizeus házában. Az ő meghívására bemenvén leült az ő asztalához vele együtt enni. Tegnap is azt hallottuk, hogy Jézus bement. Bement Kapernaumba, Galileának, ennek a Judeából nézve lelegyintett, sötét, pogány vidéknek egyik városába, ott is bement a zsinagógába, a zsinagógában pedig bement annak a tisztátalan lélektől gyötört embernek a szívébe, hogy megtisztítsa azt. Most bemegy egy civil otthonba. Mert hogy az Isten fiának mindenütt helye kell, hogy legyen. Nem csak a templomban, nem csak a zsinagógában, hanem egy családi otthonban is. És lám, látszólag Simon farizeus házában van helye Jézusnak. Meghívja őt, leültet az asztalához. Bizonyos fokú áldozatot is hoz, megteríti, megvendégeli az asztalánál Jézust. És kiderül mégis a történet végére, hogy nem ő hozza az igazi áldozatot. Különös dolog az, hogy ez az ember, ez a Simon nevű fariseus, ez valamiképpen csak a bűntudattól akar szabadulni. De nem a bűneitől. Miközben jön ez az asszony, akiről mindenki tudja a városban, hogy milyen nagy bűnös, ez a bűneitől akar szabadulni, nem csak a bűntudattól. Óriási különbség a kettő között. És hát itt van az, testvéreim, hogy az Istent kereső emberek között is vannak ilyen farizeus lelkületű, álvallásosak, mint Simon, és vannak ilyen őszintén bűnbánóak, mint ez a névtelenül megjelenő asszony. Akár csak annak idején Kain és Ábel áldozathozatalának a hatalmas különbségében megmutatkozik ugyanez a jelenség. Kain is visz áldozatot Istennek, de kiderül, hogy az nem kedves Isten előtt. Ábel is visz áldozatot, az pedig kedvesen fogadja Isten. Vajon miért? Nem abban van a különbség, hogy ki mit vitt az oltára. Ilyen okoskodások is vannak, hogy hát egyik vitt a földgyümölcséből, ugye, a másik, hát tudjuk, hogy mit vitt az állataiból, ugye, egy bárányt áldozott, és hát, hogy ott volt a különbség. Nem. Hanem abban a lelkületben volt a különbség, ahogyan vitték, amivel vitték az áldozatot ezek a testvérek Istennek. És itt van mindig a különbség. Hogy egyáltalán milyen szándékkal megy valaki Istenhez. Milyen szándékkal keresed ma az Urat? Megszabadulni a kényelmetlen lelkiismeret furdalástól, vagy megszabadulni a bűneitől? Végképp rendezni valahogy azt a tartozást, ami fölgyűlt az életedben Istennel szemben. Mert ősidők óta, Kain és Ábel áldozat bemutatása óta végig kíséri az emberiség történelmét ez a nagy-nagy vágy. Valamiképpen rendezni bűneimet Istennel. És van, aki úgy rendezi, hogy csak a bűntudattól akar szabadulni, elaltatni valamiképpen az akatoló lelkiismeretét, ha kell bizonyos fokú áldozatot hozni, ha kell megteríteni az asztalt Jézusnak és a tanítványainak, ha kell egy perselyes adománnyal támogatni az egyházat, és ezzel kipipálom, úgymond, letudom az Istennel szembeni tartozásomat, holott ezzel nincs letudva semmi. Ezért megy el a templomból is sok ember úgy, hogy nem változik semmi az életében. Úgy, hogy nem jut igazi békességre. Hogy hangzik a történet végén? Jézus ajkáról az asszony felé, a te hited megtartott téged, eredje békességgel. Ezt nem tudta Jézus a Simon farizeusnak mondani. Mert ő nem úgy jött Jézushoz, mint ez az asszony. És itt van a nagy különbség. Ez az asszony belátja elesettséget, nyomorúságát. Hogy gondolkozik magában, ugye a fariseus? Nem meri hangosan kimondani, de a szívében vádolja ezt az asszonyt. Sőt, Jézust is. Mert az álkegyes, a külsőleg vallásos, az önigaz ember mindig hajlamos másokat vádolni. Az asszonyt. Micsoda bűnös. Ez a céda mit keres itt? Hisz mindenki tudja róla, hogy miféle. De leginkább Jézust vádolja. Ha tudná ez a rabbi, hogy miféle nő ez, nem engedné, hogy megérintse. Pedig Jézus nagyon jól tudja. Nem csak azt, hogy miféle nő ez a hivatlanul megjelenő asszony, hanem azt is nagyon jól tudja, hogy miféle ember az a házigazda, aki meghívta őt. És döbbenetes, hogy ez az ember nem jut békességre. Miközben ez az idegen asszony, aki szinte hivatlanul betolakodik a házába Jézust keresve, ő eljut arra békességre, amire minden bűnös embernek nagy szüksége van. Mert ennek az asszonynak bűnbocsánatra volt szüksége. Igenis, a szíve volt nyugtalan, mert adott pillanatban elkezdte nyugtalanítani az az életvitel, ami miatt ilyen megvetően nézett rá ez a farizeus is. És nem csak ettől akart szabadulni, ettől az életvitelettől, hanem minden bűnétől megtisztulni akart, hogy igazi békességre jusson. Mert a szívnek van szüksége mindig arra a békességre, amit csak Isten hatalma tud biztosítani neki a bűnbocsánat révén. 19.-20. század fordulóján élt a neves osztrák költő Rilke, aki Párizsban élt egy ideig, és nagyon szigorú napi program szerint élt, és a nap bizonyos pontos órájában tette meg a kötelező sétáját, amire nem egyszer elkísérte egy ismerőse, egy hölgy, és hát mindig azonos útvonalon sétálva látták minden nap ugyanazon a helyen az egyik beesett tekintetű, koszos, koldus, öreg asszonyt az egyik utcasarkán. És hát ugye a járókelők adogattak néhány apró pénzt neki, és ez a neves osztrák költő, aki nyilván, hogy anyagilag megengedhette volna magának, soha nem adott alamizsnát ennek a koldus asszonynak. És egyszer elkezdett töprengeni ez az ismerőse, ez a, kivel néha együtt sétáltak, hogy hát hogy van az, hogy ez a nemes lelkű, jóérzésű ember soha nem ad semmit ennek a koldus asszonynak. És mint aki megérezte, hogy mind töpreng az ő kísérője, odafordul hozzá, amikor elhaladnak a koldus asszony előtt, és azt mondja, hogy a szívének kellene adnunk valamit, nem a kezének. Másnap, amikor újra találkoznak, hogy elinduljanak közös sétájukra, akkor látja ez a kísérő, hogy a költő kezében van egy szál gyönyörű fehér rózsa. Nem neki hozta a kísérőjének, hanem együtt elindulnak a szokott útvonalra sétálni, és mikor odaérnek a koldus asszonyhoz, akkor ez a költő megáll, és elegáns mozdulattal lehajol, és gyöngéden belehelyezi ezt a szép fehér rózsát ennek a koldus asszonynak ráncos, öreg és hát koszos kezeibe. Lásd csodát, ez a reszkető kéz kinyúl, az adokozó kéz után megragadja, belekapaszkodva föláll görnyedtségéből, és megcsókolja az ajándékozó kezet. Utána szívére szorítja a fehér rózsát. És nem ül vissza a helyére tovább koldulni, hanem elballag haza. Másnap megint a szokásos séta. És nincs ott a koldus asszony. És a következő nap megint a szokásos séta, és nincs a helyén a koldus asszony. És így telik el egy hét. És egy hét múlva megint ott ül a koldus asszony, a szokott helyén. És amikor elhaladnak előtte, akkor úgy félhangosan odafordul a kísérő hölgy, a költőhöz, Rilkéhez, és megkérdezi, hogy vajon miből élt egy hétig ez az asszony, hogy nem ült ide ki szokásosan naponta koldulni. És a költő derűs mosollyal így válaszolt a kísérőjének, hogy
A rózsából. A rózsából.
Miből élt egy hétig? A rózsából. Miből élsz, testvér? Az Isten bocsánatából. Mert hogy nem a kezének kell adni valamit, hanem a szívének. És ez az asszony arra vágyott, ezért kereste Jézust, hogy a szíve kapjon valamit. És az Isten bocsánatának a rózsájából lehet nem csak egy hétig élni, hanem egy életen át. Sőt, az örökké valóságig. És hogy ez a rózsa fehér, ugye az a tisztaság jelképe. Az isteni szentség jelképe. Tegnap volt szó a tisztaságról, a szentségről. Mert ezért jön Jézus ebbe a világba, hogy megtisztítsa a tisztátalant. Hogy az ő szentségének közelében leszakadjanak a bűnláncok, és gyógyuljanak az életek. Mert ez a baj a világnak. A bűnbetegség. Nem a szegénység elsősorban. Nem a szociális hátrányos helyzet. Nem a politikai zűrzavar. Nem a menekült válság, ami Nyugat-Európát sújtja. Nem ez a legnagyobb baj a világnak, hanem ennek a világnak a fő baja, a bűnbetegség. Rilkével egy időben élt neves angol keresztény író Chesterton, és a múlt század elején egyszer egy újság egy ilyen körkérdést küldött ki neves személyiségeknek, íróknak, közéleti embereknek. Ez volt az egyszerű kérdés, hogy mi a baja ennek a világnak? És várta ez az újság, ez a neves újság, angol újság, hogy jöjjenek be a válaszok. És hát ebből ugye egy érdekes összeállítás lehet az újságban közölni, hogy neves gondolkodók, írók, közéleti személyiségek hogyan vélekednek. Mi a baja ennek a világnak? Chesterton, ez a neves keresztény író, nagyon érdekes választ küldött. Mi a baja ennek a világnak? Tisztelt szerkesztőség! A válaszom, én. Aláírva Chesterton. Mi a baj ennek a világnak? Én. Döbbenetes válasz. Nem volt ott nagy, köntörfalazó szöveg, mint ahogy az írókhoz illik, hanem egy szó, két betű. Én. Mikor ide eljut valaki, akkor jön az igazi bűnbánat nyomán, ha bűnbocsánat. És jön a bűnbocsánat nyomán az a békesség, amivel itt zárul ez a történet. Mert ameddig én a másikban látom a hibát, mint a farizeus, hogy miféle nő ez, meg hogy Jézusban látom a hibát, hogy miféle rabbi ez, hogy közelenged magához egy ilyen megvetett, lenézett, bűnös asszonyt, addig nincs békességem. És jaj, hányszor megfosztom magamat a békességtől akkor, amikor kritikus szemmel nézem a másikat, és amikor mindig csak ítélkezni tudok fölötte. Amikor nem veszem észre azt, hogy én mennyivel vagyok adós, hanem csak azt látom, hogy a másik milyen adós. Ugye van még egy másik hasonló bibliai történet, amikor elmegy a templomba két ember imádkozni. Egy farizeus és egy vámszedő. És a farizeus szétnéz, és észreveszi a vámszedőt. És elkezd imádkozni. Hálát adok neked, Isten, hogy nem vagyok én olyan, mint én ez a vámszedő. Mert lát valakit, aki úgy látszatra nálánál bűnösebb. Nálánál adósabb. És nézzük meg, hogy Jézus hogy kezeli ezt a különös helyzetet. Azt mondja, akkor, amikor Simon farizeus csak gondolatában, a szívében fogalmazza meg az ő vágyait, az asszony felé is, és Jézus felé is. Jézus azt mondja, Simon, van valami mondani valóm neked. Mester, mondjad! Nem is sejti ez a házigazda, hogy itt most nem az asszonyról lesz szó elsősorban, hanem róla. Hogy itt nem csak az asszony szembesül a maga elesettségének, bűneinek tudatában a bűnbocsátó kegyelemmel, hanem itt most neki a házigazdának is szembesülnie kellene, akár négy szem közt is, azzal a Jézussal, akivel ő nem ilyen szándékkal találkozott. Nem akart ő szembesülni a bűneivel. Nem akart ő szembesülni az eladósodott állapotával. Mert ő azt hitte, hogy vele minden rendben van. És testvéreim, itt van a hatalmas különbség ember és ember között. És nézzük meg, hogy akkor, amikor eljut valaki oda, mint ez az asszony, hogy szeretnék szabadulni bűneimtől, és szeretnék igazi békességre jutni, most akkor jön a feloldozó kegyelem. És akkor mondatik el fölötte, asszony, megtartott téged a te hited, eredjél békességgel. És ezt nem tudta kimondani Simon farizeus irányába. Vajon kimondhatja-e ezt ma feléd Jézus? Vajon Isten szeretete célba tud találni nálad? Vajon az ő lehajló irgalma igazán oda tud érkezni a te irgalomra szoruló szívedhez? Vajon még mindig próbálsz kibújni az Isten mindent átvizsgáló tekintete elől, avagy mersz már őszintén szembesülni azzal, hogy ő a leleplező igazság? Ahányszor halljuk széltében hosszában, hogy XY azért halt meg idő előtt, mert hát halogatta az orvoshoz menetelt. Meg hát halogatta az ilyen leleplező, átvilágító kivizsgálást, ami sokszor kellemetlen, sokszor fájdalmas is, de végül is a javunkat szolgálja. Mert nem könnyű lemesztelenedni az orvos előtt. Mert bizony nem könnyű dolog odaállni a röntgenkép elé, ami mindent átvilágít, vagy netán ugye még komplikáltabb orvosi műszerekre rászánni magunkat ahhoz, hogy kiderüljön, hogy mi is a baj velünk. De ez mindannyiunkat szolgálja. Testvérek, a lelki halogatás még veszedelmesebb. Mikor gyűl a bűn, mikor gyűl a lelki szemét, mikor gyűl az a tisztátalanság, amiről tegnap is szó volt, és amikor halogatom a nagy takarítást, hogy szembenézek azzal, hogy egyáltalán egy szeméthegyen vagyok. Egy olyan szemétdombon ülök, amit én gyűjtöttem össze magam alá, és magam köré. És ez az, aminek a levegője már folytogat, s nem hagy engem nyugton, és ezért nincs békességem önmagammal, nincs békességem a fele barátaimmal. Nem beszél arról, hogy nincs békesség Istennel. Hát igen, itt erről van szó, hogy Jézus szeretne mondani. Nem csak Simon farizeusnak valamit, hanem mindnyájunk. Van valami mondani való neked. És nézzük meg, hogy amikor Isten megszólal, az ő szava nem olyan, ami lesújt, ami agyoncsap, pedig tehetné joggal. Ott van az első ember bűnesete. Ádám és Éva bukása, engedetlensége. Tudjuk a következményeit. És mi történik utána? Elindul Isten, és megkeres a hűvös alkonyatban didergő Isten elől, lelkismeretük fordulása elől bujkáló Ádámot és Évát. És megkérdezi Isten, Ádám, hol vagy? Szóba áll vele. Még akkor is. Pedig joggal széttiporhatná azonnal. Hogy belerondított az Isten teremtett világának szépséges rendjébe, tisztaságába, az első emberpára maga engedetlenségébe. És Isten annyit kérdez, tisztázó szeretettel, Ádám, hol vagy? Úgy, mint az a szülő, aki egy pillanatig szem előtt téveszti a kis ugrabugráló és még felelőtlenül játszadozó gyermekét, ugye mi most, mint nagyszülők, ebben a periódusban vagyunk, néha berakják hozzánk a kis egyéves, négy hónapos unokát, aki mászik fel és szed szét mindest, nyit ki és húz. Tudjuk, hogy csinálnak ezek a kis apróságok. Csak kifut a konyhából, és már is riadtan kérdezzük, hogy hol vagy, ugye? Mert elindul a nagyszobába, netán felmászik az ágyra, múltkor onnan pottyant le fejre, ugye? És miért kiáltunk utána, hogy hol vagy, hogy mit csinálsz? Hogy védjük meg. Mert kárt okoz magának. Hát ezt teszi az ember, a maga tudatlan engedetlenségébe Istennel szemben. Kárt okoz magának. Ádám, hol vagy? Istennek mindig van mondani valója. Kainhoz is volt, az első testvidékoshoz. Hol van Ábel, a te testvéred? Tudjuk, hogy reagált erre Kain. Hogy tudom én? Nem vagyok én őrizője az én testvéremnek. Már pedig az vagy. Mert egymásra bízott minket az Isten. És amikor rád kérdez, és rám kérdez, hogy hol van a te testvéred, akkor ne mondd azt, hogy nem tudom. Mert ha te nem tudod, hogy hol van, akkor az azt jelenti, hogy te nem szereted őt. Te nem figyelsz rá. Nem törődsz vele. Ha törődnél vele, szeretnéd őt, tudnád, hogy hol van, tudnád, hogy hogy van, tudnád, hogy mire van szüksége, és éppen ezért nem válaszolhatsz ilyen fellengzős könnyedséggel, hogy nem tudom. Aztán lehetne itt tovább folytatni a bibliai történeteket. A másik közismert dolog ugye a Dávid bűnesete, paráznosság, gyilkosság, és neki is volt valami mondani valója Istennek. És hogyan közölte ezt Isten? Ugye milyen csodálatos. Akkor Nátán próféta elmondja azt a kitalált történetet. Azért, hogy rávezesse valami csodálatos lelki érzékenységgel, valami fantasztikus lelki gondozói szeretettel. Dávidot, ugye, az ország első emberét, arra, hogy micsoda igazságtalanságot mondhatni, gazságot követett el. Hogy felforra vére, az igazság érzete, ugye, kikívánkozik belőle, és azt mondja, hogy halál fia az az ember, aki elvette a szegény ember egyetlen báránykáját. Gazdag létére, neki nyájai voltak. És azt mondja, te vagy az az ember. Te vagy az az ember. Nem ront be Nátán próféta, és nem dorongolja le. És nem mondja, hogy halál fia, gyertek, kövezzétek, ezt mondja a törvény. És milyen finom, együttérző irgalommal, mégis a bűnt leleplezve bánik Jézus a ma másik bűnös nővel, ugye a János evangélium leírása szerint, akit odacipelnek szerintén a farizeusok, irástudók, mint az utca rongyás, odadobják, hogy rajta kaptuk őt a házasságtörésen. Mózes törvény azt mondja, hogy halálra megkövezni akarták, már fogták a követ, te mit mondasz? És kiderül, hogy nem az asszony esetéhez volt Jézusnak elsősorban mondani valója, hanem azokhoz, akik a köveket emelve agyon akarták ütni ezt az asszonyt. Mert kiderül, hogy nem csak egy bűnös van ezen a világon, akit én látok bűnösnek, hanem én is az vagyok, aki a másikat bűnösnek minősítem. Mert Jézus azt mondja, mikor elkezdi az ő példabeszédét Simon farizeusnak, hogy figyelj csak, egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik adós volt 500 pénzzel, a másik 50-nel. Jézus érdekes módon állítja be ezt a hatalmas különbséget. Tízszeres az adóssága az egyiknek, mint a másiknak. Igen ám, de az, hogy egyik csak 50-nel adós, ez nem nullázza le az ő adósságát. És az, hogy a másik tízszer annyival adós, ugye ez nem menti fel az 50-nel adóst. Mert rendezni kell a tartozást mind a kettőnek. Annak is, aki csak 50 pénzzel, annak is, aki 500 pénzzel adós. Igen, az is bűnös Istenet, aki csak egy bűnt követett el. És az is, aki tízet követett el. Nem véletlenül 10 parancsolat van az Ószövetségben. És nem jelent senki, hogy hát én a 10-ből csak egyet szegtem meg. A másik mind a 10-et megszegte. Na hát akkor én vidáman lubickolhatok. Velem semmi baj. Nem. Mert jön Jézus, és mit mond? Aki egyetlen törvényt megszeg, az egész törvény megszegésében bűnös. Isten szemében nincs kicsi bűn, és nagy bűn. Isten szemében minden bűn halálos bűn, és ezt nem akarja tudomásul venni a mai világ. És ezért gyengült meg az egyház, főleg nyugaton, és kezd gyengülni itt is, ahol a bűnt már nem nevezzük bűnnek, ahol a paráznosságot már nem nevezzük paráznosságnak, csak együttélésnek, pláne ha mi gyerekeinkről van szó éppenséggel. És az abortuszt nem nevezzük gyilkosságnak, hanem azt ugye a feminizmus mozgalma kikiáltotta, hogy a hasunkhoz nekünk van jogunk, azt csinálunk vele, amit akarunk. Ugye nem sértődik meg senki a hölgyek közül, ha ilyen nyersen fogalmazok, de ők fogalmaznak így. És bizony, a hazugság az már nem bűn, és lehetne sorolni. Hogy a lopást lehet már átnevezni ügyeskedésnek. Meg hát rákényszerülünk arra, hogy túléljük a nehéz gazdasági helyzetet, kicsit szerezzünk, hogy milyen úton, módon azt ne firtassuk. De bizony Isten tükrében ezek lopásnak minősülnek. Nem csak az anyagiak terén. Azt mondja, 6 napon át dolgozzál, a 7-et add az Istennek. És hány ember azt válaszolja, amikor szóba jön a dolog, hát nincs idő, hát dolgozni kell vasárnap is. Ez nem lopás? Nem lopom vissza Istentől azt az egy napot, miközben ő 6-ot ad nekem dolgozni végkimerülésig? Dehogy nem, ez is lopás. És még sokat lehetne erről beszélni. Testvéreim, itt mindnyájan adósok vagyunk. Az 50 pénzesek is, az 500 pénzzel tartozók is. Mindnyájan rászorulunk a bocsánatra. És mindnyájunknak tisztáznunk kell azt, hogy a szívünknek van szüksége valamire, és nem a kezünknek elsősorban. És hidd el, testvér, nem attól fog megoldódni az életed nagy problémája, hogy mekkora a fizetésed, vagy mekkora a nyugdíjad. Hallom ugye a beszélgetésben, hogy döbbenetesen kicsik a jövedelmek, a nyugdíjak. Tudtam én úgy általában erről, mert elég gyakran járok én Kárpát-erre. 2,5 éve nem voltam itt, azóta ugye eléggé mélyült itt a helyzet. Nálunk is hasonló panaszok vannak, pedig ott azért jobbak a fizetések, jobbak a nyugdíjak. Csak hát nagyok nálunk is az árak. És tudjuk, látjuk, mert mondok megint egy példát a gyülekezetünkből, ahol egyik özvegyasszonynak, egyedül élőnek, egy kicsi garzonlakásban, egy ilyen panelházban lakik, nagyon kicsi nyugdíj van az ottani átlag nyugdíjakhoz képest. És kérdezzük, Kati néni, hogy jön ki a nyugdíjából? Hát ebből nem lehet megélni. Ki kell fizetni a számlát, a gyógyszert, ő is 70 fölött van. Ott van mindig az Isten tisztelete, mindig beteszi a perselypénzt, a tízezet is leadja. Azt mondja, én nagyon megelégedett vagyok, és nagyon hálás vagyok Istennek. Nem éhezem. Egyik hónaptól másikig úgy osztom, szorzom azt a kicsi nyugdíjat. Nekem elég. Most a tavasz folyamán mindkét szemét komoly műtét érte, és hát sok pénzbe került. Hát ugye elmondta ugye az imakörben, hogy hát most erre készül. És mi csak összenéztünk, hogy hát sejtette ott mindenki, hogy hoppá, hát ez komoly összegbe fog kerülni ez a dupla műtét, ilyen több hetes különbsége mindkét szemét műtötte, aztán még szemüvet is kell cserélnie. Hát csak zárójelben, hogy ilyen 20 dioptriás micsoda volt. És hát persze rögtön érezte itt ott a testvéri közösségben mindenki, hogy itt most ugrani kell, segíteni kell. És hát ő alig eszmélt fel a Kati nénink, mire már a pénz együtt is volt, mert mikor megkérdeztem, előzetesen, hogy hát miből fogja fedezni a műtétet. Ó, Istennek lesz arra gondja. Ilyen higgadt nyugodt el. Lesz arra gondja az Istennek. És mire feleszmélt már a pénz, együtt is volt. Hát, testvéreim, hogy van az, hogyha megoldódik a lelkem ügye, ha a szívem megkapja azt, amire szüksége van, akkor az Istennek ne legyen hatalma arra, hogy az anyagi gondjaimon is segítsen. Így, úgy, amúgy. Hangsúlyozom, megint tisztességes és egyenes uton. És hány csodát éltünk meg mi is, mert bizony nem vagyunk mi sem a legnagyobb őrségben. De Isten szeretete mindig elsősorban a gyökér problémákat akarja megoldani, és ez a bűnkérdés. És ez a lelkem békességre jutásának a kérdése. És ha ez megoldódik, akkor már az én életem leglényegesebb problémája megoldódott. Mert tegnap is hangsúlyoztam, hogy mondja Jézus egyik beszédben, ne aggodalmaskodjatok, ha ti éltetek fel, mit tegyetek, mit írjatok, mivel ruházkodjatok. Jó tudja, ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van, de keressétek először az Isten országát és az igazságát, és ezek megadottak nektek. Átértük családi viszonylatban is, mikor ma beszélgettük éppen az ebédnél, hogy 5 gyereket szerettünk volna, amikor egybe keltünk a párommal, mert mi is 5-en vagyunk testvérek, hogy tetszett neked az 5-ös száma, jó matek tanár lévén mindig a számoknak a világában él, és hát mikor ezt a harmadikat vártuk, ott fogták a fejüket a tanárnő kollégái, hogy hát várja, elment az eszed, hát 1 gyerekes, maximum 2 gyerekes családok voltak azok. Nyugi, nyugi! Ez csak a harmadik, mi 5-öt szeretnénk. Akkor ránéztek, hogy te, itt valami baj van az emeleten, ebben a mai világban, ugye? De hát Isten bebizonyította azt, hogy ha ott vagyunk az Isten lábainál, és ha életünk gyökér kérdéseinek a megoldására törekszünk, hogy békességünk legyen Istennel, egymással, önmagunkkal, és megbékeljünk a helyzetünkkel, akkor valóban Isten bebizonyítja az ő csodálatos hűségét. És hát, döbbenetes az, amikor ez az isteni szeretet így árad ki, és így éri utol az embert. Ez az asszony ennek lett részese itt a Simon farizeus házában. Az a csodálatos szeretet, amiről Pál apostol a Róma 5-5-ben így énekel, szinte elragadtatása, himnusz stílusában, hogy kitöltetett az Isten szerelme, ami szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nekünk. És tudjuk, hogy Pál apostol ennek a szerelemnek a birtokában szolgált, élt. Szenvedte el azt a sok üldöztetést, bebörtönzést, megkorbácsolást, megkövezést, halálra szántságot, amiben része volt Krisztus ügyéért. És mégis azt tudta mondani, tegnap is idéztem Filippi levélén, megtanultam, hogy abban, amiben vagyok, megelégedett legyek. Csodálatos ez az isteni szeretet. Ágoston a nagy egyházatyánk 4.-5. század fordulóján élt, ugye gyakran idézzük őt, azt mondja, miután megismerte Krisztus szeretetét, ami elől sok ideig tudatosan menekült, tudjuk, hogy 18 év imádkozott Monika, az ő édesanyja, a fia megtéréséért, miután megtért, így írja vallomásában, későn szerettelek, szépség, aki oly régi vagy, és olyan új. Későn szerettelek. Szépséges alkotásait felé rohantam én, aki rút maradtam. Velem voltál, de én nem voltam veled. Hívtál, kiáltottál, és megtörted süketségemet. Lám, alapigényben, hogy mondja édes? Simon, van valami mondani valóm neked? Tudta ezt Ágoston is, hogy Istennek van valami mondani valója neki. És azt mondja itt, hívtál, kiáltottál, és megtörted süketségemet. Ragyogtál, fény lettél, és meggyógyítottad vakságomat. Itt lakoztál, én lélegzetet vettem, és feléd lelkendeztem. Megismertelek, éhezem is szomjhozom utánad. Megérintettél, lángra lobbantottál, és most élek. Micsoda vallomás. Egy megmentett lélek részéről. Egy Isten szeretetétől átitatott szív fölfakadó buzgósága. Micsoda vallomás ez. Testvéreim, ez az asszony úgy ment el a Simon farizeus házába békességgel, ahogyan a farizeus nem tudott otthon maradni a saját házában. Mert nem vallott bűnt, nem ismerte, hogy ő legalább 50 pénzzel adós Isten irányában. Miközben ez az asszony elismerte, hogy ő 500 pénzzel adós. De mindegyikre volt feloldozás, bűnbocsánat és elengedés. Miért? Mert ez az asszony a bűnbánat könnyeit tudta hullatni. Ez az asszony az összegyűjtött kis kincsét, ezt a drága nárdus olajat, aminek hatalmas értéke volt, ezt mind kiöntötte oda Jézusra. A könnyeivel öntözte, hajával törölte meg, csókolgatta lábait, mondhatnánk ez ilyen extatikus túlzás. Hát férfias rációval, hűvös ésszel talán azt mondanák, ilyen női túlömlengés, követhetetlen. Sokszor mondták evangelizációink kapcsán, Erdélyben is, ez nem illik a hideg, megszokott tradicionális református egyház menetébe. Mi ez a sok Jézusozás, meg ez a sok ömlengés Isten szeretetéről? Hát nézzük meg, mi az az isteni szeretet, amit bizonyított a kereszten? Ez érthető? Ez beilleszthető valahogy a ráció rendjében? Nem. Úgy szerette Isten a világot, halljuk feloldozóként minden vasárnap az Isten tiszteleten János 3.16-ot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Aki így tud szeretni, azt viszont szeretni nem lehet. Csak rajongó szeretettel. Másként nem érdemes. Pászkál a neves 17. századi tudós, mélyhitű, hitvalló és fizikus és egyben filozófus azt mondja, nem szeret igazán az, aki nem szeret túlságosan. Ó, kedves feleség, tudsz-e túlságosan szeretni? Kedves férj, tudsz-e túlságosan szeretni? És kedves szülő, tudod-e túlságosan szeretni a gyermekedet? De jó értelemben. Vigyázzat. Nem helytelenül elszeretni, hanem jó értelemben úgy, hogy az megtartassék. És úgy, hogy az a házasság valóban olyan boldog együttjárás legyen a közös úton, amit kívántatok hős szerelmes korotokban annak idején. Bizony, amikor ez a szeretet jár át valakit, ahogyan itt tesz az asszonyt, mert ő részesült az Isten bocsánatának teljességéből, az békességgel tud elmenni. Én ezt a drága isteni békességet a maga teljességében kívánom mindnyájatoknak, miután átéltétek azt a csodát, hogy megbocsáttattak a ti bűneitek. Amen. Gyertek, drága testvérek, imádkozzunk, köszönjük meg hálaadással Isten üzenetét. O érthetetlen Urunk, a te szerelmed, amit újra és újra bizonyítasz irányunkba. A érthetetlen volt a tékozló fiút körülölelő és körül csókolgató atyának az ömlengő szeretete, mert egyáltalán nem szolgált rejá az a pimasz, lázadó, vagyont idő előtt kikérő és az apjának hátat fordító fiú. Istenünk, mi sem vagyunk különbek. Köszönjük, hogy tékozlásainkat ismered. Köszönjük, hogy hátat fordításunk ellenére sem mondasz le rólunk. Visszavársz minket a te ölő karjaidba. Visszavársz minket a te atyai asztalodhoz, amit újra és újra megterítesz nekünk, mert ott van számunkra a bocsánat kenyere. Köszönjük a kegyelem tiszta ünnepi öltözetét, köszönjük, hogy újra és újra ránk borítod igazságot, palástját azért, hogy ki ne látszodjék mezítelenségünk rúdsága. Köszönjük neked, hogy van kegyelem, és ez a forrás nem apad ki soha, és mi újra és újra jöhetünk ehhez a kegyelemhez, hogy bőségesen eláradjon rajtunk azért, hogy mi ne legyünk kegyetlen kegyesek, ne legyünk álvallásosak és önigaz farizeusok, hanem legyünk mind-mind kegyelemben részesültek, akik tudunk kegyelmet is gyakorolni mások felé. A bocsánatod átélői, akik tudunk őszinte szívből bocsánatot kérni és megbocsátani másoknak. Urunk, látod, hogy ez mennyiszer akadozik emberi kapcsolatainkban, házastársak között, szülők és gyermekek között, vagy éppenséggel, vérszerinti testvérek, rokonok között. Könyörülünk ezen a gyülekezeten is, hogy mindenki átélje a te bocsánatod örömét. Köszönjük mindazokat, akiknek életében már megtört a hiúság, lehultak a pikkelyek a szemekről, és átélték a veled való négy szem közti találkozásnak csodáját. Köszönjük neked, hogy ebből fakad az új élet, az a tartós, mindenre kiáradó békesség, amit egyedül csak tőled kaphatunk ajándékba. Köszönjük, hogy ennek lehetünk újra és újra részesei, valahányszor, őszintén, bűnbánattal leroskadhatunk, akár könnyező szemekkel és töredelmes szívvel a te lábaidhoz. Áldott légy a ma esti együttlét öröméért és áldásáért, a te kegyelmed teljességéért. Amen. Mondjuk el együtt, testvérek, az Úrtól tanult imánkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és Szentlélek Isten megtartó közössége legyen mindnyájunkkal. Amen.